Szeretettel köszöntöm a hallgatót. Ön a Palackposta, az Irodalom üzenete otthonról az otthonokba műsorát hallgatja. Ruszti Zseráldin irodalomterapeuta, a Mária Rádió szerkesztő műsorvezetője vagyok. A műsor mai adásának témája Reményik Sándor híres versének címére utalva a templom és iskola. A műsorban életünke két fontos, megtartó alapilléjéről esik majd szó, az irodalom, a költészet segítségével élhetjük át, hogy mit jelentett, jelent költőinknek ez a két fogalom. A műsor első felében, az iskola témakörében hallhatunk irodalmi műveket, majd a második részben szerkesztő társam Einner Judit, biblioterapeuta, tanár, gondolatai és választott irodalmi szövegei a templom témakörét járja körül. Reményik Sándor, erdélyi magyar író, költő, a Templom és iskola című költeményét 1925-ben írta. A költő tisztában volt avval, hogy egy nemzet, különösen annak kisebbségi létbe szoruló részének megmaradásáért, identitásának megőrzéséért a hit és az oktatás tehet a legtöbbet. Sajnos napjainkban élő jelenség, hogy a hívők száma a templomokban és határainkon kívül itt-ott változik, fohászaink, imáinak nyelve is, egyre több a magyar iskola nélkül maradt falvak, települések száma. Mintha megérezte volna, sok-sok évvel ezelőtt ezt a sorsot a költő. Hiába óvott volna hát Reményik. Mi lehet a megoldás, a túlélés lehetősége? Sokakat tölt el aggodalommal ez a jelenség, de bizakodjunk, hogy sikerül megállítani ezt a folyamatot. Most hallgassuk meg Reményik Sándor Templom és iskola című költeményét Sinkovics Imre előadásában.
Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútok reá. De nincsen, aki köztetek-e szent harcot ne állaná. Ez Isten mindannyitoknak vitathatatlan jogot ad. Ne hagyjátok a templomot s az iskolát. Ti megbecsültök minden rendet, melyen a béke alapul. De ne halljátok soha többé Isten igéjét magyarul. S gyermeketek az iskolában ne hallja szülője szavát. Ne hagyjátok a templomot s az iskolát. E templom s iskola között futkostam én is egykoron, s hűtöttem a templom falán, kigyulladt gyermekhomlokon. Azóta hányszor éltem át ott lelkem zsenge tavaszkorát. Ne hagyjátok a templomot s az iskolát. A koldusnak, a páriának, a jöttmentnek is van joga Istenéhez apái módján és nyelvén fohászkodnia. Csak nektek ajánlgatják templomul az út szélét s az égbolt sátorát. Ne hagyjátok a templomot s az iskolát. Kicsi fehér templomotokba most minden erők tömörülnek. Kicsi fehér templompadokba a holtak is mellétek ülnek. A nagyapáink, nagyanyáink, szemükben biztatás vagy vád. Ne hagyjátok a templomot s az iskolát.
Reményik tántoríthatatlan istenhitére és magyarság tudatára jellemző ez a vers, a templom és iskola szoros együvé tartozását hirdeti, hogy ne engedjük ki kezünkből a templomot és az iskolát. Talán az utóbbi egy-másfél év bezártsága felerősítette jelentőségüket. Be voltak zárva az iskolák és a templomok is. Megtapasztalhattuk a COVID-járvány alatt ezeknek a hiányát, amit bizony Nem pótolt a leggondosabb szülői otthoni foglalkozás segítségbiztosítása, vagy a tévében nézhető online szentmisén való részvétel. A közösségeket nem pótolhatta semmi. Most, hálát adva, hogy újra élőben, személyesen látogathatjuk-e két fontos alappillérét az életünknek, szeretettel gondolunk a szentmisét bemutató papokra, lelkészekre, szerzetesekre a templomokban, és az oktatás nevelés szintereiben dolgozó pedagógusokra, nevelőkre. Június első hétvégén ünnepeljük a pedagógusokat. Nem valami kitüntetett harsány ünnepez, mégis mindenkinek eszébe juthat egy-egy emlék ilyenkor a szeretet, vagy olykor a rettegett pedagógusról, vagy a kedves óvónénikről. Ha szerencséje van valakinek, az élete tanulmányai során legalább egyszer találkozott olyan egyéniséggel, aki megmozdított benne valamit, mély nyomot hagyott benne, utat mutatott, biztonságot adott, s talán a pályaválasztását is befolyásolta. Számtalan művész, tudós visszaemlékezései tanúskodnak erről. Carl Gustav Jung, svájci pszichiáter, pszichológus írja ezeket a sorokat. Tisztelettel gondolunk vissza nagyszerű tanárainkra, de hálát azok iránt érzünk, akik megérintették a lelkünket. A tananyag nagyon fontos, az új ismeretanyag, de a melegség életfeltétele a sarjadó növénynek és a gyermeki lélek számára is. Ady Endre Véndiák üdvözlete című verse is ezt az érzést eleveníti fel, kedves görög tanárára emlékezve. Néhány részletet hallgassunk meg a versből. Ady Endre, Véndiák üdvözlete. Zilakra menjen ez a félig síró, félig vidorének. Vén kóbordiák küldi könnyek között az ősiskola főmagiszterének. Az ősiskola már meg is ifjodott gyönyörűn azóta, csak minket csókolt öregre az idő, távolság, küzdés, eszme, bor és nóta. Párizs rikolt rám, míg a verset szövöm, én régi diákod. Én jó mesterem, jó görög tanítom, ma is átok még az ős görög átok. Homérosz s felhős görög tragédiák vágnak a szívembe. Te beszélsz, és mi, nebulók, hallgatunk. Istenem, Istenek, mintha csak ma lenne. Pedig Homérosz kékege beborult. Istenek és hősök hullnak azóta szívemből szüntelen, hogy az élettel küzdök, kergetőzök. Arcomon ma is áldott tekintetét szemeidnek érzem. Mennyit biztattál, és az életöröm nem jön el hozzám, nem jön mégsem, mégsem. Hogy szép az élet, te mondtad szüntelen, s hogy higgyük, akartad. S míg játszadoztak rajta bús mosolyok, erőt és hitet prédikált az ajkad. Te bérmáltál meg, kis vidéki lapod, hogy poéta lettem. Múltak az évek, s én, verselő diák, öreg mesterem, hozzád öregettem. Te állasz előttem, ha már-már nem bírom, mint az élet túsza. Szép bölcs fejeddel, mely, hogyha akarod vagy nem akarod, meg lesz koszorúzva. És mégis, mégis, koszorús fejedet én most sokan áldják, és mégis, mégis, ha nem is örömest, szép megkísérteni az élet talányát. És mégis, mégis, magam is itt vagyok ünnepkocsit tolni, s én jó mesterem, szeretném a kezed áldva, átkozva, sírva megcsókolni. Az először iskolába lépő kisgyermek szorongó, de mégis büszke érzését írja le Kányádi Sándor visszaemlékező versében. Kányádi Sándor, a nemzetművésze, Kossuth díjas erdélyi magyar író, költő, a kortárs magyar költészet nagy alakja volt. Munkásságának alaptémája az anyanyelv megőrzése a kisebbségi létben is. Ennek a visszaemlékező kis versének a címe Kicsi legény, nagy tarisznya. Horgazsinomat verdeső, tarisznyámban palavessző, palavesszős palatábla, így indultam valamikor legelőször iskolába. Lent az utcán büszkén, bátran lépdeltem a tarisznyámmal. Hová viszed ugyan biza azt a legényt, te tarisznya? Tréfálkoztak a felnőttek, akik velem szembe jöttek. Máskor pedig ilyen formán mosolyogtak a tarisznyán. Éhes lehet a tudásra az, akinek ilyen hosszú, ilyen nagy a tarisznyája. De csak mentem, még büszkébben, míg az iskoláig értem. Az iskola kapujában gyökeret vert a két lábam, s álltam, míg csak bátorító szóval nem jött a tanító. Rám mosolygott. Ej, kislegény, gyere, fiam, bátran, ne félj! Kézen fogott, bevezetett. Emlékszem, bemelegem lett. Évek teltek, múltak, de még most is érzem olykor-olykor jó tanítom meleg kezét. A vakáció megkezdése, az iskolából való kilépés mindenkorban ugyanolyan kitörő örömmel töltötte el a diákok szívét, mint most is, de azután jött a döbbent némosság, ahogy tudatosult a megtartó iskolai falak elhagyása utáni bizonytalanság érzése. Ady Endre Üzenet egykori iskolámban című versét Luther Imre előadásában hallhatjuk.
Június volt, s újjongtunk, nincs tovább. Most gyertek, szabadmellő örömök, s pusztuljatok, bilincses iskolák! De elcsitult a jókedv förgeteg, s helyére ült a döbbent némaság. Köröttünk már az élet csörtetett. Ó, ifjúi szent megjózanodás, komoly, nagy fény, hős férfiú szerep. Emléketek ma is milyen csodás. Hős harc az élet, és megélni szép, ha hozzáedzik tüzes szívkohók, ifjú vitézlők lengetek szívét. Ha élet zengi be az iskolát, az élet is derűs iskola lesz. Szent Frigyüket így folytatják tovább. Én iskolám, köszönöm most neked, hogy az eljött életcsaták között volt mindig hozzám végüzeneted. Tápláltad tovább bennem az erőt, szeretni az embert és küzdeni, s hűn állni meg istens ember előtt. Június van, s nagyon magam vagyok, s kísértenek éltem árnyai is az elbocsátó iskolapadon. S én vén diák, szívem fölemelem, s így üdvözlöm a mindig újakat. Föl! Föl, fiúk, csak semmi félelem. Bár zord a harc, megéri a világ, ha az ember az marad, ami volt. Nemes. Küzdő. Szabad lelkű diák. Thank you.
Nagy László, a 20. század nagy magyar költője, így inti a pedagógus pályára lépőket. Vezesd őket, utat ne tévesz, s magadhoz mindig hű maradj, mert élen állsz, és messze látszol. Sose feledd, példa vagy. Szabó Magda író életében is meghatározó, kitörölhetetlen élmény volt a szeretett debreceni református iskola, diák évei és a hódmezővásárhelyi tanári évek emlékei. Számos ismert, sikeres regényében állít emlékeket ezeknek az éveknek. Az Abigailben több ponton is keverednek a debreceni diákévek és első tanári éveinek emlékei. A születésnap, állarcos bál, mondják meg Zsófikának, ifjúsági regényeinek élményanyagát is saját diákévei, tanárai adták. Ő ezt írta a híres debreceni református iskolájáról. Az életet kaptam itt, a nyelvet, amelyen beszélek, amelyen könyveim is beszélnek. Róth Márta pedagógus napi köszöntő című versében a pedagógusi hivatás felelősségéről és szépségeiről beszél. Hallgassuk meg a verset.
Róth Márta pedagógus napi köszöntő. Kezedbe teszem a könyvet, hogy vezessen a sűrű ködben. Kezedbe teszem az átlátszó kristályt, hogy lásd a szépet, keresd a tisztát. Kezedbe teszem a gyertyalángot, világíts annak, aki bántott. Kezedbe teszem a szőtt takarót, takard be az árván fázót. Kezedbe teszem a fénylő kulcsot, hogy meleg legyen, és várjon az otthon. Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket, hogy kezükbe tehesd a szeretetet.
Végül szólaljon meg maga a pedagógus, a tanár, aki az érettségiző osztályát búcsúztatja ebben a versben. Talán sok hallgató számára meglepetés, újdonság lesz a szerzőnek ez az oldala. A költő Jelenics István szerzetes, tanár, a Piarista Gimnázium végzős osztályának búcsúztatására írta ezt a verset, de számos írásában megjelennek a tanár gondolatai a nevelésről, oktatásról, a diákokról. Jelenics István, diákbúcsúztató. Indultok. Puha arcotok tükörként nyílik távoli fényre és homályra. Nincs már, nincs maradás. A lábatokban sürgető izgalom indulást parancsol. Egy-két szó, sietős a készszorítás. Múltak bére talán, s az eljövendő hűség záloga. Kár sokat beszélni. 4 év sok szava, sok közös kalandja mind-mind bennetek él. Amerre mentek, attól hangos a rét, az nő az égig, hajlongó jegenyék vidám dalában. A most következő részben Egner Judit válogatását hallhatják a templom témakörben.
templom és az iskola, ez a Reményik Sándor által összekulcsolt két fontos szó jut eszembe most júniusban, a nyár kezdetén. Tanáremberként évről évre átélhetem júniusban a vakációra várás örömét, de most szorosan ide kapcsolódik a templomba járás öröme is. Hiszen a pandémia alatt bezártak a templomok, elmaradtak a gyónás, a szentáldozás lehetőségei. A hittanóráktól a jegyes oktatásig az egyház szinte teljesen átköltözött az online térbe. A liturgiából eltűntek az érintések. Nem köszönhettük egymást a békejelével. Beköszöntött az érintések böjtje. Elmaradoztak a baráti üdvözlések szokásos formái is, meg kellett gondolnunk, hogy megölelhetjük-e egymást. A Vigília folyóirat egyik számában olvastam, hogy valaki a nyilvános szentmise felfüggesztését úgy élte meg, mintha egy autó nem mehetett volna tankolni. Persze beleülhetünk, brümmöghetünk, a kormányt is tekerhetjük, de a tényleges üzemanyag hiányzik. Ennek az időszaknak jellemző verse lehetne Reményik Sándor Üres templomban című műve. Reményik a két világháború közötti erdélyi líra kiemelkedő alakja. Költészetét sokáig száműzték az irodalomból, a legutóbbi időben lett egyre ismertebb és népszerűbb. Hallgassuk meg Németh János a Pécsi Nemzeti Színház művészének előadásában.
Reményik Sándor, Üres templomban. Így szoktam ezt, ha száll az alkonyat, az üres templomba besurranok. Egy lélek, aki Istent látogat. A szentek komoly arca rám ragyog. A násznép járt ma itt, feledve rénk, és mise sincs, se karinges papok. Az oltáron két örök lámpa ég, az Istenemmel egyedül vagyok. A templom üres, a lelkem tele. Megértjük egymást, pedig nincs szavunk. Itt állok, szemben állok ő vele, és nem látja senki, hogy együtt vagyunk. Állok, térdre nem hajt a vágy hatalma, csak fürkészem a nagy akaratot. Úgyis addig állok, míg ő akarja, s ha nem akarja, összeroskodok. Olyan végtelen áhítat fog el, mintha erdőben néznék csillagot, ahol az örök ős csend ünnepel, pedig csupán egy templomban vagyok.
Bizonyára sokan vagyunk, akik az üressé vált templomok előtt tele lélekkel álltunk. Talán megtanultuk jobban értékelni, mit is kaptunk, mennyi erőt és feltöltődést egy-egy szentmisében. Dzsida Jenő Templomablak című verse gyönyörű hálaadás lehet templomainkért, a helyért, ahol végre egy ideje újra összegyűlhetünk. Dzsida Jenő tehetséges erdélyi magyar költőnk volt, 1907 és 1939 között élt, fiatalon 31 évesen szívbetegségben halt meg. Dzsida Jenő, templomablak. Kik csak az utcán járnak kelnek, szépséget rajta nem igen lelnek. Kíváncsi szemmel rá nem tapadnak, csak egy karika, szürke karika, ólom karika, vén templomablak. Rácsa rozsdás, kerete málló, emit mohlepi, amot pókháló, Sütheti napfény sötét örökre, mint világtalan, bús világtalan, agg világtalan, hunyt szemegödre. De ki belép a tág iromba, boltozatos, hűvös templomba, s belülről pillant ablakára, megdöbbenten áll. Megkövülten áll. Elbűvölten áll. Nézz a csodára! Színek zengése, fények zúgása, mártír mosolya, szűz vallomása, kék, ami békül, piros, ami lázad, magasba ragad, a mennybe ragad, láng tünemény és tűz káprázat. Ó, titkok titka! A földön, itt lent, belülről nézzen mindenki mindent, szemet és szívet, és harcot és békét. Áldja meg az Úr, áldja meg az Úr a belülről látók fényességét. Én a hitgyakorlás mellőzésének új szokásával magát a hitet is veszélyben lévőnek láttam. Babits sorai jutottak eszembe az Örökkék ég a felhők mögött című eszéjéből. Soha le nem ültem egy pillanatra sem, futottam hősen, szüntelen, lélegzetlen, olykor szinte elbukni látszottam, s hasonlítottam ahhoz a fához, melynek koronáját földig csapja a szél. Mi tart fönn? Mi az a gyökér, amely nem szakad el, mely elpusztíthatatlan táplál valami kimeríthetetlen erővel? A hit az élet ereje. Az ember, ha egyszer él, akkor valamiben hisz. Ha nem hinné, hogy valamiért élnie kell, akkor nem élne. Ezek a szavak, Tolsztoj szavai járnak az eszemben, s vizsgálom, mit hiszek. Hiszek abban, hogy élni érdemes. Magyar vagyok, lelkem, érzésem örökséget kapott, melyet nem dobok el. A világot nem szegényíteni kell, hanem gazdagítani. Hogy szolgálhatom az emberiséget, ha meg nem őrzök magamban minden színt, minden kincset, ami az emberiséget gazdagíthatja? A magyarság színét, a magyarság kincsét. De mély balga volnék, ha ugyanakkor más színt, más kincset el akarnék venni, vagy meggyengíteni. Én katolikus vagyok, azaz hiszek a nemzeteken felülálló, egész világnak szóló katolikus igazságban. Hiszek a művészetben, mely kinyitja elénk a világot, hiszek az alkotásban, mely a lélek nyelve. Az online követhető szentmisék, az úgynevezett lelki áldozás lehetősége, úgy, ahogy pótolta a szentmise látogatás élményét. Számomra a legnagyobb hiányt az emberi kapcsolatok elhalványulása jelentette. Tudjuk, hogy a kapcsolatokat ápolni, gondozni kell, de épp erre maradt a legkevesebb lehetőségünk. Fodor Ákos egyik haikujában röviden, morális örökmozgó képével fogalmazta meg ezt a törvényszerűséget. A haiku a japán költészet egyik jellegzetes versformája. Rendkívül szigorú, alakilag kötött verselés, 16 szótag. Ezt egyáltalán más nyelvre nem lehet tökéletesen átültetni. Magyarországon a 80-as évektől vált egyre népszerűbbé. Fodor Ákos korunk egyik meghatározó írója, költője, műfordítója, 1945-2015 között élt. Ő kiválóan tudott játszani a szavakkal, a formákkal, ezért is válhatott a haiku egyik nagymesterévé. Fodor Ákos axióma. Morális örök mozgó, amit nem emelsz szüntelen, süllyed. Tökéletes látleletnek érzem ezt a pársort. A bezárkózás, a személyes találkozások hiánya miatt nem tudtam felszínen tartani a baráti kapcsolataimat, működtetni a közösségeimet, úgy éltem meg, hogy ezek süllyednek. Megértettem, hogy milyen fontos a szüntelen kapcsolattartás, megkeresés, beszélgetés, a kezdeményezés. Úgy néz ki, hogy a nyár már a nyitás időszaka lesz, visszakapjuk korábbi életünket. Nagy krízist éltünk át, de ez az élet kísérője. Megkérdőjeleződnek korábbi tetteink, és új felismerések születnek bennünk. Meg kell állnunk, átgondolnunk az eddigieket. A veszély, a nehézség szükséges föltétele fejlődésünknek. Befejezésül biztatásképpen egy régi orosz népmesét választottam, amelyből kiviláglik, hogy ugyan nem szeretjük, nem választjuk, de mégis mennyire szükségünk van a megpróbáltatásokra, a megküzdés lépcsőire. Egy régi orosz népmese szerint az öreg paraszt kihallgatást kért az Úristentől, és panaszt tett az időjárás ellen. Engedd meg, hogy a következő esztendőben én irányíthassam a nap és a fellegek járását, szólt. Meg fogod látni, hogy sokkal bőségesebb lesz a termés, hiszen paraszt ember vagyok, és tudom, mi kell a földnek. Legyen kívánságod szerint, válaszolta az úr egyszerűen. És ettől kezdve csodálatosan nőtt a paraszt gabonája. Mégis mikor elérkezett a betakarítás ideje, kevés volt a szem és hitvány minőségű. Az öreg paraszt ismét az Úristen elé járult. Uram, nem értem, mi történhetett. Azt sem tudom, hol hibáztam el, hiszen mindent megadtam, amit csak jónak láttam. Sütött a nap, esett az eső, mikor kellett, és íme alig van kenyerünk. Az úr szeliden rátette szent kezét az öreg bánatos fejére, és azt mondta, kedves fiam, jól gazdálkodtál a fénnyel, és jól irányítottad földre az esőt is, csak éppen kihagytad a nehéz időket. Csak elfelejtettél szelet és vihart kérni, pedig ezek nélkül nincs elegendő és acélos termés. Itt a nyár, biztosan lesz elegendő napfény és eső, és a nehéz időket is megkaptuk, ahhoz, hogy a nehézségekkel együtt áldott legyen az életünk.
Kedves hallgatók! Önök a Palackposta műsorát hallgatták templom és iskola témában. Kellemes nyarat, jó pihenést mindenkinek, szerkesztő társam Egner Judit nevében is. Ruszti Zseráldint hallották.
Hírek.